Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 425. dicséret első versét. A 425. énekünk így kezdődik, Ó Ábrahám Ura! Elfoglalva az 512. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram! Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rólad. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, háladással köszönjük, hogy ezen a mai este újra együtt lehetünk, és a mi terheinket rád vethetjük, mert ezt kéred tőlünk, Ezt mondod nekünk, hogy te rád vessük, ne magunk hordozzuk, cipeljük, bármi legyen is az. Hiszen, Uram, ha mi visszük a terheket, egyedül csak összeroppanunk alattuk. Hiszen annyi minden van, amit csak hordozunk, de változtatni képtelenek vagyunk rajta. De Urunk, Atyánk, most átadjuk neked, mert neked van arra hatalmad, hogy ott is változást vigyél végbe, ahol mi tehetetlenek vagyunk. És ha felszabadulunk a terhek, gondok, bajok alól, akkor átéljük, hogy a te erőd feltölt bennünket, akkor már erővel teljes lehet az életünk. És Urunk, segíts, hogy ez az élet, amit adtál nekünk, rólad szóljon, hogy téged tudjunk dicsőíteni, bármerre menjünk is. Bármit hozzon az élet, vagy alakuljon körülöttünk a világ, legyünk mi is olyanok, mint Dániel és társai, akik hűek voltak hozzád a különböző birodalmak idején, a nehéz élethelyzetekben is, mert ismertek téged, és tudták, hogy te hatalmasabb vagy a leghatalmasabb uralkodónál, te nagyobb vagy a legnagyobb birodalomnál is. Kérünk add, hogy mi is ebben erősödjünk, hogy a hitünk növekedjen, és tudjuk mindenkor, hogy te nem engeded el a tieidnek a kezét, nem engeded, hogy ingadozzunk hitünkben, hanem inkább megerősítesz, azt kéred, nézzünk rád, és ha ezt tesszük, látjuk a te hatalmadat, látjuk, hogy te ma is, és mindörökké ugyanaz vagy. Kérünk így, szólj most hozzánk, igéd és szent lelked által, és erősítsd meg a hitünket, erősítsd meg a neked való engedelmességünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Dániel próféta könyve második fejezetének a 24. versétől a fejezet 45. verséig. Tehát a második fejezet 24. versétől a 45. verséig bezárólag. Isten igéje így szól: Dániel ezután bement Arjókhoz, akit megbízott a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket. Elment hozzá, és azt mondta neki: ne veszítsd el a babiloni bölcseket, vigyél a király elé, és megmondom a királynak az álom jelentését. Akkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és azt mondta: találtam egy férfit a júdai foglyok között, aki az álom jelentését elmondja a királynak. Így szólt a király Dánielhez, akit Baltazárnak neveztek: csak ugyan képes vagy arra, hogy elmond nekem az álmot, amelyet láttam, és annak jelentését? Dániel így felelt a királynak: a titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók és jövendőmondók nem tárhatták föl a király előtt. De van Isten az égben, aki a titkokat föltárja. És ő azt tudatta Nebukadnezár királlyal, hogy mi lesz az utolsó napokban. Álmod, elmédnek látomása az ágyadban ez volt: neked, ó király, gondolataid támadtak ágyadban afelől, hogy mi lesz ezután, és aki a titkokat föltárja, megjelentette neked mindazt, ami lesz. Előttem pedig nem azért tárult fel az a titok, mert minden élőnél bölcsebb vagyok, hanem azért, hogy az álom értelme a király tudomására jusson, és megértsd szíved gondolatait. Te, ó király, íme egy nagy szobrot láttál. Ez a szobor hatalmas volt és igen fényes. Előtted állt, és látványa rettenetes volt. Ennek a szobornak a feje színaranyból, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből. A lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Amíg nézted, egy kő leszakadt anélkül, hogy egy kéz érintette volna, és ledöntötte azt a szobrot, vas és cserép lábairól és darabokra zúzta. Akkor összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany. Olyanok lettek, mint nyári szérű napolyva, amelyet fölkap a szél, és a helyét sem találják többé. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és annak jelentését is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyok királya, akinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és mindenütt, ahol emberek, mezei állatok és égi madarak laknak, a te kezedbe adta azokat, és urrá tett téged mindezeken, te vagy az aranyfej. Utánad egy másik birodalom támad, amely kisebb nálad. Majd egy harmadik birodalom, részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas. Mert a vas széttör és összezúz mindent. Bizony, miként a vas pusztít, úgy töri össze és pusztítja el mindazokat. És amiképpen a lábakat és az ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttad, úgy az a birodalom két felé szakad. De lesz benne a vas erejéből, amint láttad, hogy a vas össze van keverve az agyag cseréppel. Lábújjai részint vasból, részint cserépből vannak, mert az a birodalom részben erős, részben pedig törékeny lesz. Az, hogy vasat agyagcseréppel összekeveredve láttál, azt jelenti, hogy utódaik házasodás révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, amit a vas sem vegyül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt az egek istene egy birodalmat, amely nem pusztul el soha, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és véget vet azoknak a birodalmaknak. Ő maga pedig örökké fennmarad. Ezért láttad, hogy a hegyről kő szakadt le anélkül, hogy egy kéz érintette volna, és szétzúzta a vasat, rezett cserepet, ezüstöt és aranyat. A nagyisten tudtul adta a királynak azt, ami majd ezután lesz. Az álom igaz, és bizonyos annak értelme. Az eddigiek során láttuk azt, hogy Dániel elkerült Júdából, Jeruzsálem fővárosból Babilonba. No, nem önszántából ment oda, nem ő döntött arról, hogy igen, most el szeretnék ott egy időszakot tölteni, sőt, nem is ő jelentkezett a babiloni egyetemen felvételre, hanem úgy került oda, hogy a babiloni hadsereg körülvette Júdát, bekerítette Jeruzsálemet, és elvitték a királyt, az uralkodó családját, a vezető embereket és azoknak családját, és így került oda társaival együtt. Aztán láttuk, hogy kiválogatta a babiloni király azokat, akik a legtehetségesebbek. Igyekezett átképezni őket, és ebben a helyzetben négyen emelkednek ki. Négy személy, akit különös figyelemmel kísért a babiloni király, és különleges kiképzésben részesítette őket, és láttuk, hogy Dániel, Sadrák, Mésák és Abednégó hűek maradtak Istenhez. Volt, amire azt mondták, igen, idegenbe vagyunk, ezt meg kell tenni, ezt el kell sajátítani, de volt, amiben nem engedtek. Amikor olyat kértek tőlük, hogy Isten törvényével ellenkezzenek, akkor azt elutasították. Amikor a király étrendjére akarták őket rávezetni, azt mondták, ezt nem tehetjük, mert olyan étkeket kellene fogyasztani, amikre Isten törvénye azt mondja, hogy tisztátalan. És ez nagyon lényeges, hogy vannak dolgok, amiket nem tudunk megakadályozni. Ugye ők sem tudták azt elérni, hogy a babiloni birodalom fölemelkedjen, és elfoglalja őket. Nem tudták megakadályozni azt sem, hogy fogságra kelljen menniük, de van, amiben ellent lehetett mondani. Tehát a hívőknek mindig látni kell, hogy birodalmak voltak és lesznek, uralkodni mindig fognak, és nem biztos, hogy az a feladatunk, hogy mi ezzel szembeszálljunk, hiszen úgysem tudjuk megakadályozni. Nekünk arra kell figyelni, amit Isten kér tőlünk, de abba legyünk hűségesek. Abba mondjunk nemet, ott ne hajoljon a derekunk. Amikor olyat kérnek, ami ellentétes az igével, azt merjük vállalni, merjük megmondani, hogy ezt nem tehetem meg. És ahogy ott vannak Babilóniában, egyszer csak a király, ennek a nagy birodalomnak az uralkodója álmot lát, nyugtalan lesz tőle a lelke. Ez egy kicsit hasonlít arra, amit József történetében olvastunk. Ott is a fáraó álmot lát, nyugtalan lesz tőle. Először próbálja elhesegetni, de aztán annyira nyugtalanítja az álom, hogy igyekszik utána járni, és az emberei ott sem tudnak megoldást adni, majd csak egy olyan személy, akinek Istennel kapcsolata van, és ugye ez a személy József volt. Hát itt is hasonló a helyzet, és azt látjuk, hogy a király álmodik. Viszont nem tud tovább aludni, tehát őt annyira nyugtalanítja, hogy nem tud aludni tovább, és hívja a bölcseit, az írástudóit, a varázslókat, és senki nem tud segíteni. Az egyik, ami úgy lényeges, hogy Isten azokat az embereket is keresi, akik nem tartoznak az ő népéhez. Ugye Babilónia király az nem tartozott Izraelhez. Ez azt jelentette, hogy nem ismerte az ószövetségi törvényeket, nem ismerte Istennek az igéjét. De Isten mindenkit keres. Isten mindenkihez megtalálja azt az utat, amin keresztül őt meg tudja szólítani. És ezt a királyt az álmán keresztül tudta megszólítani Isten, ezt a csatornát használja fel. De ez nem mindenkinél működik így. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy minden álom Istentől van, meg Isten álmokon keresztül üzen, mert ma ide adta az igéjét. A Biblia a kezünkben van, de Nabukodnetszárnak nem volt a kezében a Biblia. De Isten akart neki üzenni. És ezért az álmot használta föl. Na most Nabukadnesszár, amikor ezt az álmot megkapja, hívatja az embereit, és valószínűleg nem emlékezik, vagy nem pontosan emlékezik az álomra. Függetlenül attól, hogy hatással van rá, úgy tűnik, hogy magára, az álomra, annak anyagára nem emlékszik, vagy nem teljesen emlékezik, és ezért a varázslóitól, írástudóitól, a bölcseitől azt kéri, hogy mondják meg neki magát az álmot is, és majd azt követően tárják föl előtte az álomnak az értelmét. De a király nem tudja még azt, hogy ez az álom Istentől van. A menny és föld teremtője üzen neki. De nem sikerül senkinek ezt az álmot megmondani, senki nem tudja, hogy mit álmodhatott a király, és hát ugye, mint egy hatalmas birodalom önkény ura, akinek nem tudnak a kedvébe járni, meg akarja öletni, ugye a bölcseket, az írástudókat, mert mi a legegyszerűbb, mindig ölni. Ha valaki nem azt teszi, ami nekem tetszik, azt el kell távolítani. És ezt csinálja, aki megteheti. Hatalma van, miért ne? És ugye ezt azért jó látni, mert mi elhisszük azt, hogy a 21. században nem ilyen a világ. Mi elhisszük azt, hogy az ember már eljutott a fejlődésnek arra a fokára, hogy ő már tud együtt élni, tudsz szeretetben élni, képes elfogadni a másikat, és képes elviselni azt is, ha valami nem úgy alakul, ahogy neki tetszik. De ez ma sincs másképp, ma is azt látjuk, hogy akinek lehetősége, hatalma van rá, igenis eltaszítja az útból azt, akivel nincs megelégedve, aki nem vágja magát haptákba előtte, vagy nem teljesíti a kívánságát. Ebben a királyban abszolút nincs megértés, nincs benne semmi, ami egy kicsit emberivé tenné, kegyetlen. És ezt nem én mondom, ugye, hanem Dániel. Amikor eljut hozzá a hír, hogy mit akar a király, jön a királynak a fő embere, az udvarmestere, és gyűjti össze az írástudókat, a bölcseket. Mert ugye megkapta a parancsot, szedd össze őket, és végeztest ki. És hát ő pedig, hát ez a parancs, ezt meg kell tenni. Ugye milyen sokan így gondolkodnak? Ez a parancs, meg kell tenni. Nekem semmi közöm hozzá, a király megparancsolta, ha meg kell ölni, megölöm. Ilyen egyszerű a képlet, ugye? De azért a Bibliában mást látunk. Akár az Isten gyermek az soha nem így gondolkodik. Ugye, az Úr Jézusnál látjuk azt, hogy amikor jönnek, hogy elfogják őt, akkor nem a tanítványait tolja előre, hogy na itt vannak, vigyétek őket, majd én közben kereket oldok. Hanem azt mondja, a tanítványaimat hagyjátok, elküldi őket. Itt vagyok, értem jöttetek, én vállalom a keresztet, a szenvedést, de őket hagyjátok. Hát a király dühös, és ugye meg akarja öletni ezeket az embereket, és annyira megragadott, hogy a király főembere ott van már, Dánielt is el akarja vinni, ő megkérdezi, hogy mi történt, és amikor megtudja, hogy milyen parancsot adott ki a király, akkor így szól, miért adott ki a király ilyen kegyetlen parancsot. Az Isten embere bátor és megmeri mondani, ez kegyetlen. A főember nem mondta meg. A főember nem merte megmondani azt, hogy Uram király, ne haragudj, de ez egy kegyetlen dolog. Azért, mert az álmod nem tudják megmondani, ezért megöletsz egy rakás embert? Hát családjuk van. Nem gondolsz rájuk? Nem meri megmondani. Dániel, aki ugyanúgy a fejével játszik, ki meri mondani, hogy ez kegyetlen? Ez kegyetlen parancs. És ott mondja ki, a király palotába. Nem csak úgy magánvéleményként, hogy igen, hát mi is bátrak vagyunk, amikor senki nem hall bennünket, akkor elmerjük mondani a véleményünket, azt, hogy mivel nem értünk egyet, de kérdés, hogy az Isten mai gyermekei elmerik-e mondani a véleményüket ott, ahol azt el kell mondani. És akkor Dániel nem csak annyit mond, hogy ez kegyetlen parancs, hanem időt kér a királytól, és utána Isten elé borul, és átéli, hogy föltárul előtte a titok, és utána magasztalja Istent. Tehát Dániel megérti azt, hogy a titkokat az Isten tárja föl. Ember oda nem hatolhat be, maximum imádságban el lehet kérni ezeknek a üzenetét, jelentését. És amikor a főember Árjók megtudja, hogy Dániel már ismeri az álmot és a jelentést, akkor elviszi a király elé, sőt, ugye Dániel kéri, hogy vigyél a király elé, és megmondom a királynak az álom jelentését. Ugye ebben az is benne van, hogy Dániel nem úgy áll hozzá, hogy nem törődik a többivel, mentem az én életem, hanem azt mondja, hogy ne veszítsd el a babiloni bölcseket, majd én megmondom az álmot. Tehát nem arról van szó, hogy mi közöm hozzá, őket megölik, én majd megmondom az álmot, és ebből előnyöm lesz, jól megfizetnek érte, hanem menti a többit is. Menti őket. Pedig tegyük hozzá, hogy azok a bölcsek, tudósok, varázslók, akár az nem hívő emberek, nem zsidók, mint Dániel, nem tartoznak az Isten népét, mégis felelősséget érez értük. Mégis védi, menti az életüket. Nem azt mondja, hogy ja, hát én csak az én népemért vagyok felelős. Én zsidó vagyok, meg a zsidókat véd. Őket is. Őket is. Mert ez egy kegyetlen dolog, hogy elveszíteni ennyi embert. És akkor Arjók, a főember, beviszi Dánielt a király elé, elmondja, hogy talált valakit a júdai foglyok közt, aki az álomjelentését elmondja a királynak. És a király azt kérdezi tőle, hogy csak ugyan képes vagy arra, hogy elmond nekem az álmot, amelyet láttam, és annak jelentését. Ugye hát már sok ember, sok tudós, bölcs elutasította a királynak ezt a kérését, mert azt mondta, ez lehetetlen teljesíteni, és a király föltesz, hogy tényleg képes vagy erre. Annyi ember kudarcot vallasz, te képes vagy? És Dániel így felelt, hogy a titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók nem tárhatták fel a király előtt. Tehát most is védi a többieket, hogy király, te olyat kértél tőlük, aminek ők nem tudtak megfelelni. Ezt nem tárhatták föl, mert ez Istentől való. És amit Isten ad, az nem nyílik meg egyszerű tudományra, vagy varázslásra, meg hókusz-pókuszra. De mit mond ő? Van Isten az égben, aki a titkokat föltárja. Tehát, ugye, nem lehet erre rájönni csak úgy magunktól. Lehet spekulálni, mi történik, hogy lesz. Próbálhatjuk emberileg megérteni, akár csak ezt is, amit itt olvastunk erről a szörnyszoborról, meg majd későbbi dolgokat is, de ez nem nyílik meg az emberi értelem meg a tudás előtt. És ugyanígy ez igaz, hogy az egész Szentírás sem nyílik meg csak csupán emberi tudás előtt, emberi okoskodás előtt, hanem mivel az ige, az Isten üzenete, az tőle van. Mivel a Szent Isten adja, ezért lehet elkérni. Tehát ki előtt nyílik meg? Aki alázattal elkéri. Ugye az Úr Jézus mondott olyat, hogy kérjetek és megkapjátok. Zörgessetek, megnyittatik, keressetek és találtok. Tehát aki így jön ide, hogy Uram, te vagy a titkok ismerője, és te ezt azért adtad, hogy megismertesd a szolgáiddal, a te akaratodat, mutasd meg a jelentést, akkor Isten megmutatja. Tehát egyszerűen szóval Dániel Istentől kérte el az álmot és annak jelentését, és ezt meg is kapta. De aki nem ismerte Istent, azok nem tudták elkérni. Tehát azok nem hiába voltak az ottani egyetem legrangosabb professzorai, vagy hiába tudtak bármilyen jóslást végezni, ezt nem voltak képesek megismerni, mert ezt csak Istentől lehetett elkérni, megkapni, ahhoz pedig ismerni kellett Istent. Dániel pedig ismerte. De van Isten az égben. Tehát Dániel Istenre mutat. És ez nagy dolog ám ott a király előtt. Azt mondja neki, aki Istennek tartotta magát, tegyük hozzá, az ókori vallásokban a királyok, különösen ilyen nagy birodalmaknak a vezetői Istennek tartották magukat. Isteni tiszteletet érdemeltek, mert az embernek a lényében a mai napig benne van, hogy ő akar Isten lenni. A mai napig. Ott van bennünk, mi akarunk Istenek lenni. És ez a mai világnek különösen is aláadja a lovat az ember. Igen, te leszel az Isten. Egyre többet tudsz. És olyan dolgokat fogsz megoldani, halhatatlanná teszed magadat. És ehhez hasonlókat. És te leszel az Isten. Az Isten teremtett, te is teremteni fogsz. Ez ott van a szívekben, és ne feledjük el, hogy ugye a Szentírás beszél arról, hogy jön-e majd egy olyan személyiség, aki Istenként fogja magát imádtatni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez már kiment a divatból. Nem ment ki. Sőt, ma is van egy olyan elismert, népszerű filozófus történész, akinek olyan könyve jelent meg, hogy Homo Deus. Az isteni ember. Tehát mi csak gondoljuk azt, hogy jaj, hát némely lelkész azt mondja, hogy hol vagyunk mi már attól, hogy az ember istenné akarna lenni, dehogy is nem. Ez egy valóságos program, hogy az ember istenné akar lenni. Ugye? És annak pedig az a vége, hogy imádtatni akarja magát. És egy ilyen király előtt azt mondja a próféta, de van Isten az égben. Vagyis nem te vagy a legnagyobb. Tehát az Isten az azt jelenti, hogy az a legnagyobb. Amikor egy király azt várja el, hogy Istenként imádják, ezzel azt fejezi ki, hogy fölöttem nincs senki. Rajtam kívül nincs senki. Nem tartozom elszámolással senkinek. És amikor Dániel rámutat, van Isten az égben, ezzel azt mondja, hogy király, nem te vagy a legnagyobb. Bármilyen nagy legyen a birodalmad és hatalmad, van fölötted egy élő Isten. No, ehhez kell a bátorság. Ott mondja meg a szemébe, hogy van egy élő Isten. És igazán lehet, hogy más lenne ez a világ, ha mi is megmernénk mondani. Mert ugye ebben az a fantasztikus dolog, hogy ő nem úgy mondja, hogy egy idegen ország királyának mondja otthon, vagy az újságírók előtt, hanem odaáll a király elé, és azt mondja, de van Isten az égben. Persze ezt nem fenyegetésnek használja, hanem helyére teszi a királyt, lássa önmagát, hol a helye, ő csak egy ember, de arról is beszél, hogy ez az élő Isten, aki az égben van, ő feltárja a titkokat. Ő tudja föltárni. Ha valamit nem tudsz, ha valamivel nem vagy tisztában, az vidd oda Isten elé. És ha élő kapcsolatban van úgy veled, ő fel fogja előtted tárni. És akkor itt többször is elmondja, hogy Isten az, aki a titkokat feltárja, megjelentette neked mindazt, ami lesz. Mindazt, ami lesz. Elmondta, kijelentette, hogy mi lesz az utolsó napokban. Tehát mindaz, amit a király látott, az nem csak az ő idejére vonatkozik, hanem vonatkozik későbbi időkre. Azt mondja, az utolsó napokban, ami lesz, feltárta azt, ami majd, és megjelentette, ami ezután lesz. Tehát ő abban a kiváltságban részesült, hogy bepillanthatott Isten tervébe, munkájába, bepillanthatott abba, ami majd fog következni, de mindezt azért kapja, hogy változtasson az életén, hogy leboruljon az Isten előtt, hogy neki adja a dicsőséget. És Dániel azt mondja, hogy nem azért tárult fel előttem a titok, mintha minden élőnél bölcsebb lennék, hanem azért, hogy az álom értelme a király tudomására jusson. Dániel is a helyén kezeli önmagát. Nem bizakodott el, nem tartja magát többnek annál, aki. Azt mondja, én csak egy próféta vagyok, én csak egy eszköz Isten kezében. Azért kaptam meg a titkot, meg a jelentést, az üzenetet, hogy továbbadjam. Tehát nem azért, hogy Dániel majd el tudja mondani, hogy hú, mennyire beleláttam én ennek a királynak a gondolataiba, sőt az álmaiba, hanem azért kapja, hogy ezzel használjon, hogy szolgáljon, hogy elmondja annak, aki még nem ismer, és Isten az ő igéjén keresztül azért szól hozzánk is, hogy még mondjuk el annak, aki még nem ismeri az igét, nem ismeri Istent. Azért ad nekünk üzenetet, hogy adjuk tovább. Nem csak azért, hogy minket vezessen, formáljon, alakítson, ezért is, de azért is, hogy adjuk tovább. Mondjuk el annak, aki még nem tudja. És hát Dániel elmondja. Ugye elmondja az álmot, amiben leír egy hatalmas szobrot, egy szörnyeteg szobrot, hiszen így mondja, hogy a látványa rettenetes volt. Tehát aki ránézett, megrémült. És kiderül, hogy ez a szobor egymás után következő birodalmakat ábrázol ki. Az egyik dolog, ami benne van, hogy ezek az emberi birodalmak mind rettenetesek. Ugye a szobor látványa rettenetes, és mivel birodalmakat, országokat, annak vezetőit mutatja, azt mondja, hát bizony, egyik se jobb, mint a másik. Mind rettenetes, mert mind pusztít, mind hatalmat akar, és a hatalmát a rombolásra használja, vagy rombolásra is használja. És aztán elmondja, hogy ez a szobor fejétől, ha lefelé haladunk, akkor egyre értéktelenebb anyagokat találunk benne. Vagyis azt mondja, hogy ahogy jönnek egymás után ezek a birodalmak, mind egyre kevesebb belső minőséggel rendelkezik. Egyre kevesebb a minőség egy-egy birodalomba. De mit látunk? Egyre erősebb, keményebb fémekből készülnek. Kívülről erősebbek lesznek, modernebb lesz a hadsereg, erősebb és modernebb fegyverekkel rendelkeznek, jobban tudnak törni, zúzni, pusztulni, de belülről már nincs meg bennük az az érték. Miért? Mert nincs kapcsolatuk az Istennel. Mert az emberi erőre, a hatalomra, a tudományra építenek, és nem az Istennel való kapcsolatra. És azt látjuk, hogy ugye le is írja, különösen a harmadikról, hogy ugye tör, zúz, ugye a negyedik birodalom, ugye, amelyik olyan erős, mint a vas, széttör, összezúz mindent. Tehát félelmetes, jönnek egymás után ezek a birodalmak, ugye első volt a babiloni, azt jelent, ábrázolta ugye az aranyfej, és utána jön a méd-perzsa, a görög, majd pedig ugye a római birodalom, ami tényleg olyan volt, mint a vas, mindent összetört, ugye kemény erővel hódították meg a földet, és hoztak létre békét. Ugye Augustus császár volt az, aki olyan békét hozott létre a birodalomba, a légiók által, hogy évtizedeken keresztül emlegették, hogy ugye Róma békéje, Augustus békéje, de annak ára volt. Ha valaki megnyikkant, mindjárt elhallgattatták. De tehát ez egy kemény, mindent eltaposó. És a lábfeje, meg a lábújjak, azt mondja, ilyen keverék valami, vasból és cserépből állnak, tehát ez már egy gyengébb állam lesz, lehet azt mondani, hogy tehát olyan, hogy minden összekeveredik, mint ez a mi demokráciánk, ugye, hogy minden össze van kavarodva, de ez gyengévé teszi. Ez gyengévé teszi a birodalmat, de ugye sokszor lehet látni azt, hogy vagyis Pálnál, amikor inti az gyülekezeteket, hogy hívők hitetlennel felemásigába ne kerüljenek. Tehát itt is, amikor két különböző gondolkodás, életforma próbál összekapcsolódni, abból jó nem fog kisülni. És hát ezt látja Dániel, és lát még valamit, hogy lesz még valami, egy kő, ami kéz érintése nélkül zuhan le, és ledönti a szobrot, és ebből a kis kőből egy nagy hegy lesz, betölti az egész földet, és mivel kő érintés nélkül, vagy kéz érintése nélkül zuhan le, ez azt jelenti, hogy ez Istentől jön. Az eddigi birodalmak mindig emberi erővel jöttek létre. Tehát egyik ország elfoglalta a másikat, terjeszkedett, bevetette a katonasságot, és azt látja Dániel, hogy jön majd egy kis kő, és ledönti ezt a szobrot. Tehát Istentől érkezik egy új királyság, egy birodalom, ami megdönti ezeknek a hatalmát. Na most a földi királysággal ellentétben ennek a kiskőnek az ereje nem fegyvereken alapszik, hanem az evangéliumon. Mert ez a kő, ez nem más, mint Jézus és az Isten országa. És Jézus nem úgy hódítja meg a világot, hogy fegyvert vesz a kézbe, hanem az evangélium hirdetésével. Hát milyen csodálatos látni, amikor pünkösd után elindulnak a tanítványok, az egyszerű tanítványok. Elindul egy-két halász, volt vámszedő, akik nem is végezték el annak a kornak egyetlen vallási iskoláját sem, és mennek, viszik az evangéliumot, hirdetik Jézus Krisztust, és egyre több ember fogadja be a szívébe, az életébe őt, és változik meg a saját élete. Tehát az Isten országa úgy terjedt el sok ember felé, hogy nem alkalmazott az Isten erőszakot, nem volt fegyveres kényszer, nem folyt vér, hanem újjá lettek az emberek belülről. Tehát ahogy láttuk azt, hogy mennyire belülről gyöngült a minőség, ahogy jöttek ezek a birodalmak egymás után, az Isten országában pedig pont azt látjuk, hogy javul a minőség. Tehát akinek az életében Jézus helyet kap, az belülről minőségileg változik. Más emberré lesz. Még hogy milyen minőség? Isteni minőséget kap. Ugye Péter azt írja a levelében, hogy isteni természet részévé lettetek. Akinek a szívében, az életében az Isten igéje munkálkodik, az isteni minőséget fog kapni. Ugye, tehát ez egy csodálatos lehetőség, csodálatos útvonal, és ezt képviselhetjük ebben a világban. Tehát Isten gyermekei nem fegyverrel, hanem az Isten szavával, az ő igéjével, a lélek erejével harcolnak a gonosz ellen. Tehát Isten gyermekeinek nem az a feladata, hogyha látnak valami olyat, mint amit itt látott Dániel is, látják a gonoszt összefogni, meg összefonódni, hogy na akkor most fegyverbe szólítsák egymást. A hívők feladata, hogy Jézus nevében menjenek, nem fegyverekkel, hanem az evangéliumot hirdetve. Mert ugye ez az álom azért mit is üzen? Minden emberi birodalom véget ér. Egy birodalomról ír, vagy egy országról az ige, ez pedig a kőből kialakult országról, hogy ennek nem lesz vége. Az Isten országa örökké tart. Betölti a földet, és örökké tart, és ennek nem lesz vége. Az emberi birodalmak, azok mind a végükre jutnak. Sőt, ugye majd látjuk azt, hogy az emberi birodalmak oda csúcsosodnak, hogy szembeszállnak Krisztussal, de a végén az Úr győz, és ezek a birodalmak, a sátán birodalma vereséget szenved. Ugye erről a Jelenések könyve beszél. Számunkra az a megerősítő, az a vigasztaló, hogy nem kell tartanunk semmi emberi birodalomtól, ha látjuk, hogy terjed a gonoszság, mennyire minőség alattivá válik az élet, nem kell félnünk, mi tekinthetünk az Úr Krisztusra, bízhatunk az ő országában, és használhatjuk az Istentől kapott fegyvereket, az igét, az imádságot, a Szentléleknek az erejét. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy láthatjuk, Te mindennél hatalmasabb vagy. Sokszor mi is megrémülünk, amikor látjuk magunk körül alakulni ezt a világot, amikor forr ez az egész világ, amikor látjuk, hogy birodalmak, rendszerek feljönnek, majd eltűnnek. És ott van az emberek szívében, Uram, a félelem, hogy jaj, mi lesz velünk. De könyörülj, hogy rá tudjunk tekinteni, és lássuk meg azt, hogy ha belépünk a Te országodba, egy örök világba lépünk. Mert a Te országodnak soha nincs vége. A Te országod úgy kezdődik, mint egy mustármag, aztán egyre nagyobb lesz, és segíts, hogy ezt a mustármagot tudjuk elvetni, hogy minél több szívben kikeljen, hogy minél több élet minőségivé változzon, és rádöbbenjünk, hogy nem a fegyverek, nem a hatalom oldja meg a problémát, hanem a benned való élő hit. És Urunk, láthatjuk azt, hogy az emberi birodalmak és rendszerek csak külsőre erősek, és gyakran, Uram, törnek, zúznak, sok sebet okoznak, sok könny hull a szemekből, sokan hullanak a sírba idő előtt, de Uram, a Te országod egészen más. Te nem pusztítasz, nem rombolsz, hanem épp lehajolsz a beteghez, a nyomorulthoz, hogy felemeld őt. És köszönjük, hogy azért hívtál el minket is, hogy amit tőled kapunk és hallunk, azt adjuk tovább, mondjuk bele a világba, merjünk rád mutatni, merjük elmondani, hogy van Isten az égben, akkor is, ha ezt nem akarják sokan hallani, merjük elmondani, hogy áll még az a Golgotai kereszt, ahol az Isten fia értünk, helyettünk adta az életét, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, hogy üdvösségünk legyen, és merjük bele kiáltani a világba, hogy nézz Jézusra. Ha gyógyulni akarsz, ha megerősödni akarsz, nézz Jézusra. Mert ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Kérünk így a betegekért, csüggettekért és megfáradtakért, hogy tudják átélni a veled való találkozást, hogy merítsenek belőled erőt, és tapasztalják meg, hogy ahol te jelen vagy, elmúlik a félelem. És Uram, így formáld a mi szívünket, életünket is. Légy, Uram, az egyedül lévőkkel, add, hogy ők is rád tekintsenek, és átéljék, hogy jó veled lenni. És könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, Uram, vondd a szívüket magadhoz. Ne engedd, Uram, hogy ez a világ eltántorítsa az embereket, hanem ragyogtasd fel a te dicsőségedet, és könyörülj rajtunk. Kezedbe tesszük egyházunkat, népünket, és ezt az egész világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet a templomban. Befejezésül a már megkezdett 512. dicséret, 6. azaz utolsó versét énekeljük. Az 512. dicséret 6. verse így kezdődik: szólj és csitítsd a bút.
És mind örökre nő, és mind